szenszortan esik az eső. Holnap nagy területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, főként csak a keleti, észak-keleti tájakon és az Alpok alján lehetnek zivatarok. Északa 15-20, napközben 27-32 fok valószínű.
A hírek után...
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel ez már a mai Kultúrfitness. Ebben az órában szóba kerül majd többek között Gróf Batthyány Lajos, Mohács és az ékszerkészítés is. A Magyar Batthyány Alapítvány elnökével, Batthyány Schmidt Margóval beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szandi Roland vagyok.
Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szandi Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Vagy és bátor, egy részeg fazon a kezed után nyúl. Nem tudod miért, jól belerúgsz. Nem, mert elfogyott a türelmed már, pedig szabad a csók, szabad a tánc. 100 éve Párizsban az volt a jó, a kommün ezért kötelet adott.
8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás.
Kocsmában ott van a nagy élet, tompulnak az agyak, élesek a kések, sűrű a levegő az olcsó sör szagától, eleged van már,
ez az a mit világból. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Vagy és bátor, egy részeg fazon a kezed után nyúl. Nem tudod miért, jól belerugsz. Nézed, hogy mi folyik itt, ami befolyik, az rögtön kifolyik. A világos sörtől savanyú a szád, nem ígéri senki, jobb élet vár rád. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás.
Petőfi Rádió.
Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
Miért vagy mindig szomorú? Miért vagy mindig szomorú, mert vagy mindig, mindig, mindig szomorú. Éjszakánként, amikor elalszol, kiosanok, s űrhajóba szállok, tám valamelyik bolygón leparkol, találok egy érthetőbb világot, ott gyűjtök bizonyítékokat, hogy élni jó dolog, ott keresünk majd új célokat, ott leszünk végre boldogok. Egy vicces űrlétől kérek tanácsot, hogy vigasztaljalak, nem mond semmit, csak kérdezi tőlem, hogy miért vagy mindig.
Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, egy-két pályázat világában, illetve nagy történelmi családoknak, vagy egy bizonyos történelmi családnak a világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban a Magyar Batthyány Alapítvány elnöke, Batthyány Schmidt Margu. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Na, csapjunk bele oly módon az egésznek a kellős közepébe. Olvastam egy ilyen adomát, nem tudom, igaz-e, tényleg igaz, hogy megkérdezték tőled, vagy a kedves lányodtól, hogy akkor tényleg a Batthyányi térről kaptátok a neveteket?
Nem ilyeneket, nem csak azt szokták, tudod, hogy igen, az a Batthyányi, és akkor mondjuk, hogy igen, az a Batthyányi.
Azért reggelről reggelre fölkelni, vagy megjelenni bárhol, elmenni bevásárolni szalámit, vagy nem tudom, úgy, hogy az ember ilyen történelmi örökséget hordoz, vagy úgy, hogy beleszületett, vagy belekerült egy ilyen családba, azért az felelősség áll.
Igen, szerintem ez a fontos, hogy ez egy felelősség, és ez egy olyan, hogy bocsánat, nem ronthatom el azt, amit az elődök felmenők, család felmenői elvégeztek. Tehát ugye ez méltónak kell lenni. Én beházasodtam a családba, de a gyermekeim, két gyermekem született Batthyány Ádámtól, és ők pedig hát így nevelődtek, vagy ebbe születtek. És azt szerintem teljesen más. Nagyon szeretem, amikor ők beszélnek erről, mert nekik ez egy másik dolog. Én jöttem a családba, és egy ilyen őrült nőszemély vagyok, aki ezt az örökséget magára veszi és viszi.
Azon gondolkodom közben, hogy mennyire lehet ugyanazokat az értékeket így a mai változó világunkban 2026-ban fenntartani, amit akár a reformkorban, Lajos, vagy hogyha visszamegyünk, még nem tudom, akár 600-700-800 évet, mert azok az értékek, amik akkor fontosak voltak, persze ma is fontosak, de a világ rengeteget változott, és nem biztos, hogy ugyanazokat a jelszavakat kell kitűzni az ászlótokra, mint amit a reformkorban például a Lajos csinál.
Először is az olyan fellelhető, úgymond épített örökség, mondjuk az első az 1231-ből, ez Felső Őrsön a templom, Árpád-kori templom. Ezt az ős, kővágő ősi Miska, ők építették, ő és a felesége, aki Margit volt. És az a lényege, hogy így az előbb, és pontosan most itt vagyunk augusztusban, és hát Mohács 500 is van, és például ott is volt a Batthyányi Ferenc, aki a jobb szárnyat vitte. És pontosan ezért nagyon fontos, ahogy te is említetted, hogy vannak ilyen klasszikus értékek. Tehát, hogy ezek a klasszikus értékek vannak, amiben itt van például az istenhit, a család, a nemzet, az anyaföld és a közösség. És tényleg ezzel így állandóan úgymond rugalmasnak kell lenni az adott kornak a kihívásaihoz. Úgyhogy mi így tesszük a dolgunkat, igen, de azért ezek az értékek, ezek örökök.
Azon gondolkodom közben, hogyha megjelenik az agyamban futó filmben a gróf Batthyányi Lajosnak a képe például, igen, vagy egy akármilyen nagy történelmi figurának, alaknak a képe, akkor én egy olyan megközelíthetetlen, egy ilyen nagyon fontos, majdhogy nem piedesztára emelt embernek gondolom, és ti pedig a leszármazók itt éltek körülöttünk, ugyanabban a boltba járunk, ugyanazon a hídon megyünk át, elmegyünk egymás mellett, nem tudom, az utcán, és hogy nyilván egyébként ez velük sem volt másabb, tehát, hogy bármennyire is úgy gondolunk rájuk, hogy ők voltak a nemzetünk nagyjai, attól még ők is emberek voltak, mint ahogy ti is emberek vagytok.
Persze, hogy mindenki ember, de azért, most bocsánat, de tehát mondjuk a 19. században azért ez a megközelíthetetlenség azért ez másképpen tartott. Most már bocsánat, 21. században élünk, és hogy az ember az megy előre, és csinálja a dolgát, teszi a mindennapjait, szerintem ez nagyon fontos. És például számomra, tehát amikor így a gyerekeim, persze nagyon fontos volt, hogy milyen iskolába, hova mennek, ki az a közösség, ahova mennek. De azért nagyon fontos volt, hogy elnézést, most nem akarom így mondani, de normál iskolába, rendes iskolába, önkormányzat által fenntartott iskolába járjon. Tehát, hogy a rendes, normális életet tanulja meg.
Amikor arról tanulnak, vagy tanultak ők az iskolában, hiszen azért már idősebbek ennél, hogy akkor a reformkorszak, meg a nagyok, meg a különböző történelmi családok, akkor ott, nem tudom, néztek rájuk nagy szemekkel a kis osztálytársai, akik akkor tudták meg, hogy akkor hát itt azért valami történt a múltban, és akkor leszármazók vagytok?
Persze, külön feladatokat kaptak mindketten, tehát kis előadást. És hogy például most is vannak ilyen lehetőségek, és mondjuk ezzel élünk is. hogy például Boldizsár, tehát van a Katalin, és van a Boldizsár, ők már azért 25 fölöttiek mindketten, de például a Boldizsár ő ment, és élő történelem órát, és azért szerintem ezek nagyon nagy dolgok, hogy a gyerekek, akiket egy kicsit tényleg vonz a történelem, mert ez tényleg vagy vonz, vagy semmi, csak tanulgatod. De az, hogy akit vonz, és találkozik egy Batthyány Lajosnak, nem a leszármazottával, de rokoni kapcsolattal. Szerintem ezek nagy dolgok.
Milyen fura ez, hogy itt ülök veled itt a stúdióban, az A38-on, Batthyány Schmidt Margó, és akkor azt mondtam ki én is a számmal, meg már te is, nem, te a rendes nevét mondtad, hogy én csak annyit mondtam, hogy Lajos, mert nyilván, hogyha veled beszélgetek, akkor nem teszem hozzá a Batthyányit, de hogy így kimondani, hogy Lajos, hát ő a gróf Batthyány Lajos, és én mégiscsak így lelajosoztam.
Így is hívták, Louis-nak hívták őt, igen. És a feleségét pedig Toninak, ő volt, hát született Zicsi Antónia, és a társasági életben az elit, tehát mert ők azért nagyon fontos személy volt, tehát például Batthyány Lajosra mondják azt, hogy nem lett volna az, aki, ha nincs a felesége, meg a feleségének a testvére. Ők itt a Budapest, hát még akkor nem volt Budapest, de hogy hat nagy társasági életet szerveztek.
Az jutott eszembe, hogy én elég jóban vagyok a Krisztiánnal, meg a Timivel. Tudnélik a Széchenyi Krisztiánnal, meg a Széchenyi Timivel. Néha megiszunk egy kávét, beszélgetünk telefonon, stb. A nagy magyar családok, az ősi nagy magyar családok leszármazói, vagy akik még itt vannak és bekerültek a családba. Tartják egymással a kapcsolatot például?
Persze, hogy tartják. Először is van egy ilyen, hogy Történelmi Családok Egyesülete, ahol tagok vagyunk. Ott mindenféle papíron kell bebizonyítani, hogy tényleg tehát részesei lehetünk. A másik az, hogy mind a Tímeával, mind a Krisztiánnal abszolút tartom a kapcsolatot, hogy tartjuk, mint család. Szeptember 25-én lesz a Ludovikán pont egy nemesi családoknak egy emléknapja, amit a Tímea már többszörösen rendez meg. A másik pedig a Krisztiánnak most volt ez a, nem tudom pontosan, Széchenyi Istvánról ez a musical.
Nemzetébresztő.
Azaz, nem, azt láttam, és Tiszafüreden most meg is nézhettem.
A Kata is benne van ebben a körben, a Betlen Kata?
Betlen Kata ebben a körben nincs benne, de a Történelmi Családokban igen.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Batthyány Schmidt Margó. Kicsi szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Túl nagy a város, túl sokan élnek benne, túl nagy a káosz, elfogyok minden kedre, de addig járok, míg valahol megtalálom, ott leszünk végül, hajnalban ketten az ágyon. Egy pohár borral nekem táncol, magához reggelre így láncol, neki megmutatnám a szívemet, bele szeretek, érzem egyből a húszám szól, neki gyűrűt vennék gyímából, percről percre egyre szebb. Megvan végre, arra kérem, hogy szívemből ne menjen még, mint egy emlék. Ahogy mozdul a teste, csak őt nézem, minden forró, ebből kell még, ő több, mint kellik. Lassabban telik az idő, az éjszaka végtelen, töltök még egyet, stresszmentes az életem. Egy percre a boldogságtól, ez nem csak álom, jönnek a tervek, lehet elveszem őt a jövő nyáron. Egy pohár borral nekem táncol, magához reggelre így láncol, neki megmutatnám a szívemet, bele szeretek, érzem egyből a húszám szól, neki gyűrűt vennék gyímából, percről percre egyre szebb, bele szeretek. Bele szeretek, bele szeretek, bele szeretek. Egy pohár
beleszeretek.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness. Szani Rolanddal.
Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig a Magyar Batthyány Alapítvány elnöke, Batthyány Schmidt Margó ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
Még mindig örülök, hogy itt vagyok.
Az elmúlt szűk negyed órában elég sokat beszéltünk arról, hogy milyen egy ilyen történelmi családban élni 2026-ban, vagyis hát egy ilyen nagy magyar családnak a tagja lenni. És arról viszont még nem beszéltünk, ezt az imént említetted, amikor a zenét hallgattuk, de a Betlen Katát kérdeztem, hogy ő is benne van ebben a körben, avagy nincs, és azt említetted, hogy a lányoddal tartják a kapcsolatot, mert hogy mind a ketten ékszerkészítéssel foglalkoznak. A lányod még mindig kint van Londonban a Christie's-nél.
Amiket tudsz. Ő most már visszajött Magyarországra, és most fog tovább lépés, tehát ezt tervezi, vagy Bécs, vagy Milánó, vagy Párizs. De ékszerekkel. És pontosan ez is érdekes, hogy azért a Katával, most Betlen Kata, de tényleg nagyon jó kapcsolatot ápolunk és tartunk. Lehet mondani, hogy barátnők is vagyunk, de hogy az én Katám, Batthyány Kata, Betlen Kata, tehát hogy pontosan mind a ketten ékszerekkel foglalkoznak, és hogyha lehet mondani, azért a Betlen Katának volt nagy hatása az én Katámra, de a Kata, Betlen Kata, ő modern ékszerekkel foglalkozik, az én Katám meg klasszikus. Tehát makrancos Katák mindketten.
Boldizsár mivel foglalkozik? Ő mi lesz, ha nagy lesz?
Boldizsár megalapította, és én ebben látom az ő jövőjét, és szerintem ez nagyon érdekes, tehát én mindig is arra vágytam, hogy egy kicsit ilyen politikai útra menjen. Még nem tudom, hogy mi lesz vele, de szerintem minden képessége megvan ehhez. Ő dolgozott volt a NATO követségen Brüsszelben, ezt nagyon élvezte, biztonságpolitika, stb. Pont neki való. És azért az előbb már egy kicsit itt mondtuk ezt a Batthyányit, hogy mi az, amit ők mindig csináltak. Tehát ez a honvédelem, ez a nemzetet, a hazát megvédeni, azokat a családok, akik rá vannak bízva. Na de a Boldizsár megalapította szerintem 2 éve a Fiatalok Batthyányi körét, és ez egy ilyen nagyon jó kis társasági élet, és például a választás előtt, ezt azért szeretném mondani, hogy mindenkit meghívtak, minden párt képviselőit, és ilyen volt egy ilyen topikokon átmenve, hogy ki mit képvisel, és nagyon békésen, nagyon szépen, tehát nekem ez a párbeszéd a másikkal, az elfogadása a másiknak.
Beszéltünk arról, hogy a Kata mivel foglalkozik, hogy a Boldizsár mivel foglalkozik. Itt az ideje, hogy beszéljünk arról, hogy az anyukájuk, a Margó mivel foglalkozik. Nos, úgy indult ez neked sok évvel ezelőtt, hogy akkor Tugavaris Paruszki, aztán utána pedig mindenféle ilyen agrárügyekben voltál benne, mindenféle női ügyekben, esélyegyenlőségi ügyekben voltál benne, külkereskedésben voltál benne, a női unió is van, itt a Magyar Batthyány Alapítvány, meg biztonságpolitikai szakértő vagy, minden is belefér.
Igen, nekem mániám a tanulás. De most már nem szeretnék, csak nyelveket, meg főzni. Tehát ilyen, tudok főzni, most nem ez a kérdés, csak hogy ilyen az életet így ízlelni szeretném. De a lényege az, hogy igen, 2013-ban, tehát amikor a gyerekek már nagyobbak lettek, akkor jött ez a társadalmi felelősségvállalás, és 2013-ban megalapítottam többet magammal a Magyar Női Uniót, ahol a vidéki nőknek a helyzetbehozatala, megerősítése és általuk a családoknak a megerősítése volt a cél. És szerintem ez gyönyörűen működik, tehát már 13 éve, és most van ebben az évben egy nagy projektünk, amit most indítunk szeptember 1-én, és szeptember 4-én, de augusztus 31-ig van a lehetőség, hogy jelentkezzenek rá hölgyek, akik vállalkozók.
Majd beszélünk erről a bizonyos programsorozatról, meg a Mohács 500-ról is, viszont előtte még vissza oda, hogy akkor ezeken kívül egyébként mi van az életedben, ami napról napra hétről hétre kitölti?
Hát napról napra, hétről hétre rengeteg munka van. A civil szervezeteket viszem, mind a kettőt, mind a Magyar Női Uniót, mind a Magyar Batthyány Alapítványt. Mondom, hogy most egy képzési mentorálási programot indítunk, és a Batthyány Alapítvány, hát a október 6-a nekünk a csúcs időszak, a 49. október 6-a véget, tehát hogy ezt is már szervezzük, és október 15-én például van a Vidéki Nők Nemzetközi Napja, ami Gödöllőn lesz az egyetemmel közösen, ezt is szervezzük, tehát ilyen folyamatos rendezvények vannak a saját készítésű, és ott is kell lenni.
Azt olvastam valahol, nem tudom igaz-e, hogy ha szembe jön, akkor ilyen feladatot is elvállalsz, hogy filmproducer vagy.
Igen, ezt is elvállaltam. Igazándiból pont szeptember 30-án az Uránia film moziban lesz a bemutatója a Brunswick Teréz életéről szóló filmnek, amelynek az a címe, hogy Angyalkert, a Brunswick Beethoven teleki história. Itt többet magammal szerveztem, Bárány Krisztián a rendezője, és például tavalyi évben ez azért lett ez a film, mert akkor volt, mi az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságával is együtt dolgozunk, és akkor egy színdarabot készítettünk, annak is az a címe, hogy Angyalkert, és ezt is visszük mindenhol, például pont augusztus 10-11-én volt Beregszászon. Nagyon, nagyon örültek, akikhez mentek, meg a színészek, meg az egész stáb, tehát, hogy egy nagyon nagy erőt adott nekik, meg hát akiknek megnézhették. Tehát ilyen, igen, producerkedem, tehát filmeket csinálok, ez már a második dokumentumfilm, amiben részt veszek, akkor színdarabokat, idén lesz egy Huguenay Vilmáról is, elindítunk egy színdarabot, amelynek lesz a bemutatója szerintem évvégén vagy évelején, úgyhogy feladatok jönnek.
Még egy topik gyorsan, aztán utána foglalkozunk majd a pályázatokkal, ez pedig az, hogy említettük a gróf Batthyány Lajos nevét, és hozzátetted még gyorsan, ugye a feleségének a neve Zicsi Antóniáról van, igen, szó, és a róla elnevezett díj egyszer csak nálad, igen, landolt.
Igen, ezt kaptam. Ezt társadalmi felelősségvállalásért kaptam. Egyszer egy Széchenyi István díjat is kaptam, úgyhogy vannak ilyen díjaim. De szerintem pont ez a lényeg, hogy ezek az emberek, akik így köztünk vannak, mert hogy mi is alapítottunk különben díjakat. A Magyar Batthyány Alapítványnak 3 díjhoz van köze, az egyik a Gróf Batthyány Lajos díj, Gróf Zicsi Antónia díj. Idén ezt most nem adjuk át, tavaly volt utoljára, de jövőre szintén átadjuk. Olyan emberek kapják meg, akik önmagukon túllépve egy nemesebb célért teszik a dolgukat, tehát a magyar nemzetnek a gazdagodásáért, gyarapodásáért. A másik díj pedig az pedig a Magyar Nemzeti Levéltárral együtt, ott pedig Batthyány Lajos díj.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Batthyány Schmidt Margó, a Magyar Batthyány Alapítvány elnöke. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Sosem tudtam, mit akarok, mindig csak vágytam. Téged se kerestelek, csak rád találtam. Régen bíztam és féltem is, hogy változni fogok, de most arra tudom, hogy nem lehet és talán nem is kell. Mindig kaptam valakiből, akinek hiszek. Én magamban menek,
sötét van, akkor se félj, fiam. Ha visszanéznék gyermek fejjel, mondanám, hogy így igaz, ahogy a test törekszik. Egyre nehezebb minden lépcsőfok, lefele könnyebb, mint fel, de nem engedem, ez az egy, amit mondhatok. Pedig nem vagy több, mint egy rossz gondolat. Nem is létezel, mondd akkor, miért folytogatsz? Most már el kell engednem a két kezed. Nem vágyom többet rád, ég veled. Lehet elbotlottam már pár szó, a lelkem az ördöggel táncol. Tiszlát, még van időm, vár a valóság. Tiszlek magammal, kis barátom, van kiút ebből, te is látod. Most tiszlát, bogaram, emelem rád a poharam. Sokat gondolkodtam én, mi lesz, ha nem lesz holnapom. A dallamokkal körbefonva hagynám itt a lábnyomom. Ó, így kell éljem az életem. Ó, a józanész a legnagyobb fegyverem. Pedig nem vagy több, mint egy rossz gondolat. Nem is létezel, mondd akkor, miért folytogatsz? Most már el kell engednem a két kezed. Nem vágyom többet rád, ég veled. Lehet elbotlottam már párszor, a lelkem az ördöggel táncol. Viszlát, még van időm, vár a valóság. Viszlek magammal, kis barátom, van kiút ebből, te is látod. Most viszlát, bogaram, emelem rád a poharam. Most már tényleg fel kell állnom, és önmagammá válnom. Terhek nélkül élni, mindig ez volt az álmom. Ha megbénít a félelem, s majd fentről nézem életem, azt mondom, hogy éltem. De te botlottam már párszor, a lelkem az ördöggel táncol. Viszlát, még van időm, vár a
Petőfi Rádió.
Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Magyar Batthyány Alapítvány elnöke, Batthyány Schmidt Margó ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer itt az A38-on. Hello.
Köszönöm.
Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában, arról viszont még nem, és akkor most érünk rá az aktualitásra, hogy Mohács 500. Van egy ilyen pályázatotok, augusztus 31-e a benyújtási határidő, fiataloknak, illetve joghallgatóknak is szól. Mindjárt beszélünk a részletekről, igen. De hogy ez azért, ez a bizonyos pályázat veletek, illetve a Magyar Batthyány Alapítvánnyal kapcsolatban, mert hogy nem tudom, hogy tudják-e a fiatalok, vagy a történelem iránt nem érdeklődők, de hogy Mohácsnál is képviseltette magát a család?
Igen, ott is ott volt, és a jobb szárnyat vezette Batthyány Ferenc, első Ferenc. És el is jutott a törökökig, de utána hát sajnos ez lett a vége, ami lett vége, és én úgy tudom, a családi legenda még azt is mondja, hogy Pécsre is ment, és a katedrálisban az értékeket összegyűjtötte, hogy ne a törökök kezére kerüljön.
Na mit tudjunk erről a pályázatról, Margó? Mohács 500.
Ezt harmadik alkalommal hirdetjük meg. Itt pontosan az volt a célunk, hogy a fiatalokat bevonjuk a történelembe, és mivel hát mi Magyar Batthyány Alapítvány, tehát mi mindig is a Batthyány örökség körül dolgozunk. És a Mohács miatt most ennek a pályázatnak, ez Mohács köré tesszük, és először is van egy ilyen, hogy felső tagozatos általános iskolás és középiskolásoknak kisfilmkészítés 1-3 perces, Ennek az a címe, hogy Mohás 500, a Batyányak szerepe a török ellenes harcokban. Tehát ilyen 1-3 perces kisfilmet várunk tőlük, és természetesen van motiváció is, hogy 3 díjazott lesz, 50 ezer forintot kapnak a díjazottak. A következő pedig egyetemi hallgatóknak, és itt van már, ahogy említetted, lesz külön jogi hallgatóknak is. Az egyik, meg, és itt is még azért azt a Mohácsot tartjuk, tehát azért Mohács, meg a védelem. Itt még annyit hadd mondjak gyorsan, hogy a Batyányi címerben, amelyet 1500-ban kaptunk meg, és benne van egy szikla, a sziklában van egy oroszlány, aki a szájában tartja a kardot, tehát nem támad, hanem védelem, és a tetején pedig egy pelikán a fészkében, aki a saját vérével eteti. Tehát, hogy a Batyányi családnak, a kereszténységnek a védelme az mindig is ott volt, csak ezt szerettem volna így, mint szimbólum a pályázattal, és itt tehát az egyetemi hallgatóktól eszét várunk, annak a címe az a Batyány család szerepe az oszmán hódítás megállításában. Itt egy 20-40 ezer karakter terjedelmű magyar esszé, és a joghallgatóknak, és itt van az, hogy miért a joghallgatók külön, meg Gróf Batyányi Lajos perével, felségárulási perével nem nagyon foglalkoztak, és ezt én magamnak egy ilyen zászlóvivőnek tettem fel, és nagyon érdekes, mert mondom, ezt most már idén 3. alkalommal fogjuk ezt átadni, és egyre több pályázat érkezik, itt is van motiváció, itt van egy első díj 100 ezer, a második 75 ezer, a harmadik 50 ezer forintos díjazásban részesül, és augusztus 31-ig várjuk a pályázatot. Minden megtalálható a weboldalunkon, www.batyány.hu.
Különböző ajánlások is vannak, az, hogy egy joghallgató nekiül, és akkor kikutat mindent, és aztán a saját szűrőjén átszűrve sok-sok betűd meg karakteren keresztül leírja, az egy dolog. De hogyha valaki, nem tudom, felső tagozatos, vagy középiskolás, vagy akármi, akkor mindenféle ajánlásokat írtatok, hogy akkor menjél szépen ki a szigetre, ha gondolod, vegyél fel egy szakállat, vagy valami, nem tudom, korhű ruhát. Menjetek el a családdal nyaralni Nizzába, ott fotózzad le magad, és akkor abból is születhetnek jó kis alkotások.
Bármit, igen, és pontosan ez volt a szép az egészben, hogy ezeknek a gyerekeknek nem is kell megmondani, hogy most mit csináljanak, hanem például a tavalyi évben volt egy olyan, hogy az egyedi templomban, ott az volt, hogy egy kis minisztráns fiú elaludt, és ott aludt, és azt álmodta, hogy megszületik mindegy Batyányi Lajos. Csak az a lényege, hogy az a helyi, tehát ott van egy Batyányi kastély, és hogy ő kutatott, megtudta, hogy ki született ott, eljátszotta, leadta, és ilyen nagyon szép kis mű, és szerintem ők is lettek a győztesek a tavalyi évben. Tehát, hogy és ez a lényege, hogy megélni azt a történelmet, megélni egy üzenetet, megcsinálni egy üzenetet a mai kornak, és szerintem pont ez a lényege. Nekem mániám ez a szó, hogy trad innováció, tehát ugye a hagyomány és a megújulás, és ezeknek a családoknak, ahogy az előbb már mondtad, hogy ott vagyunk, és bocsánat, de együtt vagyunk, ugyanazon a metrón utazunk, stb. Pontosan ez a lényege, tehát nem lehet már azt a elnézést, urizálás, vagy ilyeneket, mert nincs is helye, és nincs is ez a nem is ez a közeg, hanem pontosan az, hogy alkalmazkodjunk, és hogy mutassuk fel, mi, mint most Batyányi család, hogy mi az az örökség, amit mi viszünk, és mi az a jó példa, amivel tanulhatunk belőle.
Mohács 500, mennyire népszerű ez a pályázat? 3. alkalommal hirdettétek már meg. Milyen számmal érkeznek a nevezések, mit láttok?
Hát ilyen tavalyi, most csak a tavalyitok szeretném így mondani, tehát, hogy kezdtünk szerintem 2024-ben ilyen 5-10 között, most nem tudom pontosan, de tavaly tudom, hogy 32 pályázó volt, úgyhogy szerintem idén még több lesz, úgyhogy várjuk. Különben azért nem szeretnék még most mondani, mert augusztus 31-ig várjuk a pályázatokat, és azért ismerjük, nekem is volt 3 egyetemista gyermekem, vagy van, vagy igen,
utolsó
volt.
Utolsó pillanatban érkezik minden, persze.
Tehát azt augusztus 31-én fogják megírni, addig még utaznak, szigeteznek, mindenféle csinálnak.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádió. És velem szemben a stúdióban a Magyar Batyányi Alapítvány elnöke, Batyányi Schmidt Margó. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést.
I'm a woman, I'm a rebel, human, another level, fighter, never settle. I'm a woman made of rivers. I'm a giver. Burn.
universe. I'm a woman made of rivers.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness. Sunny Rolanddal.
Ez ugye végszó, már látom, hogy én erkőszerű valami felnőn állsz, de kiundrom is. Amikor zuhanok, elkapod a lában, tartod a kötelet, én meg a ruhád. Ha maradok, valahol elveszek a földön egyedül, de hogy a másszak oda felhozzá. Hagyom az első sort, nézzék talán. Rájönnek, alszanak, és erről szól a szép mutatvány. Nagy zaj csapunk, mikor a felhőt kihúzom a kalapót. Felszáll a tükkön, és a talpunk látszik alulról. Amikor zuhanok, elkapod a lábam, tartod a köteled, én meg a ruhád. Ha maradok, valahol elveszek a földön egyedül, de hogy a másszak oda felhozzá.
Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Magyar Batthyány Alapítvány elnöke, Batthyány Schmidt Margó ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
Még mindig itt vagyok.
Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk 3/4 órában, legutóbb már arról, hogy immáron harmadik alkalommal hirdettétek meg a Mohács 500 pályázatotokat, augusztus 31 a nevezési, vagy hát a pályázati anyagok benyújtási határideje, van még pár nap, nevezhetnek középiskolások, egyetemisták, joghallgatók külön, és hát mindent meg lehet találni nyilván a kiírásban, a honlapotokon. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy nem csak ez a pályázat él most nálatok, hanem van egy olyan, ami kifejezetten hölgyeknek, nőknek szól, ez a Talenta Hub.
Igen, Ennek volt egy alappályázata, amelyet a Corteva cég szponzorált, és nekik volt ez a társadalmi felelősségvállalás, és akkor kerestek egy olyan civil szervezetet, ahol egy képzés direkt nőknek, méghozzá vidéki nőknek, és hogy mit lehet, és innen jött az ötlet, hogy van egy ilyen, hogy UKFP, üzleti környezetfejlesztési program, és hogy mi ebben pályáztunk, hogy ezt a talentát, amit ott felépítettünk, hogy azt egy kicsit magasabb szintre tegyük, és 12 modulból álló képzési és mentorálási programot tettünk össze.
Mit jelent ez, hogy 12 képzési modulból álló program? Bármilyen ágazatban dolgozó, vagy vállalkozó hölgyek, vagy vállalkozni kívánó hölgyek jelentkezhetnek, vagy csak az agrárról van szó?
Nem,
vagy csak vidékiek jöhetnek, vagy budapestiek is?
Hát a pályázat maga az vidéken lesz, és 7 régióban, és hát országos lefedettséggel kivéve Budapesten, de azért itt például hát Budapesthez közel van Budakeszi, vagy közel van még Bicske is, tehát hogy ez a kettő helyszín van, ami nincs olyan messze. Az a lényege, hogy olyan hölgyek jelentkezhetnek, akik vállalkozók már, és ezt a vállalkozást szeretnék egy magasabb szintre vinni. Nincsen kikötve, hogy most csak agrárium, vagy vidékfejlesztés, vagy ilyesmi, hanem bármi, amivel foglalkoznak. Azért érdekes, mert már így vannak, tehát fodrászok is, tehát bárki jöhet, tehát már ilyen megkeresések voltak.
Ez a féle továbbképzés egyébként, ilyen vállalkozási továbbképzés, hogyha igen, azt szeretnéd, hogy a már működő kis és közép, vagy nagy vállalkozásod, nem tudom, hogy azok jelentkezhetnek, a nagy vállalkozó hölgyek, mitől és hogyan tudna jobb lenni?
Igen, hát azért nagy vállalkozó, aki nagyon sikeres, bocsánat, szerintem mindig lehet tanulni, tehát pont így az előbb, hogy én is állandóan tanulok, és én is ott leszek, és végig fogom kísérni, mert biztos, hogy van valami új, amit mondanak. Az is nagyon fontos, hogy minden változik, és azért ez egy update-el tudás lesz. Itt úgy néz ki a képzés, hogy szeptemberben egy roadshow-t fogunk 7 régióban, régiónként másfél napot leszünk ott, tehát hogy ez egy személyes lesz, és utána pedig a többi, az pedig online lesz, és novemberben lesz egy megint csak egy személyes, ahol pontosan azért, hogy szeptemberben találkozunk vele, megismerjük őket, és a végén pedig lezárjuk, hogy mit tanultak, milyenek lettek, meg hát visszajelzés is nagyon fontos. A lényeg az, hogy itt például egy projekt tervet is készítenek a hölgyek, tehát fogjuk a kezüket és megtanítjuk őket, és ez a projekt tervvel, itt is van motiváció, ez mindig nagyon fontos, tehát hogy a legjobbak a 7 régióból, mi régiónként 2 legjobb fog bekerülni, plusz majd lesz egy külön díjas, vagy külön kiválasztott, tehát 15-en fognak tovább menni a projekt tervvel, azt még külön mentoráljuk, és utána pedig ebből a 15-ből kiválasztjuk a 7 plusz 1 legjobbat, régiónként lesz, mert azért régióknél is nagyon fontos az, hogy azért minden, nagyon fontos a földrajzi elhelyezkedés is, hogy milyen lehetőségek vannak. És tényleg itt az, hogy pont ez a talenta, mint talent livű, ha már itt oroszul kezdtük az egészet, tehát hogy a tehetség, hogy ez hogy talentum, hogy ez hogy nekünk az a feladatunk, hogy minél jobban kihozzuk az emberekből, vagy a nőkből ezeket a tehetségeket.
A jelentkezéshez kell bármi, nem tudom, lezárt előző év, adózott eredmény bemutatása, nem, bármilyen cégkivonat?
Nem, hanem az kell, hogy vállalkozása legyen, akár egyéni vállalkozó, vagy saját cége legyen. Tehát, hogy ez nagyon fontos.
És a jelentkezéshez, nem tudom, egy kisebb üzleti tervet a következő 3 évre össze kell még pakolni?
Nem,
az
nem kell, de azt majd nekünk kell, pont a velünk együtt azt már. Ha valakinek van valami nagyon jó gondolata, azt meg tudja. Itt is nagyon fontos, hogy augusztus 31-ig lehet jelentkezni, még várjuk a jelentkezőket, különben itt már nagyon szépen gyűlnek, különben mindegy ilyen, mindenféle social media kampányt is bevetettünk, és itt a www.mnunio.hu weboldalon lehet rögtön jelentkezni.
És ez lett volna az utolsó kérdések egyike, Margó, hogy ez független a Magyar Női Uniótól, vagy annak a keretein belül történik meg ez a bizonyos talentahub?
Tehát most, ha arra kérdezel, hogy például van a Magyar Női Unió, ami egyesület formában dolgozik, vagy működik, és közben, hogy tagnak kell lenni, nem kell tagnak lenni, vállalkozónak kell lenni, ez a lényege, és mindenkit nagy szeretettel várunk.
Abban te benne vagy még?
Persze, hogy benne vagyok. Én vagyok az elnök, én vezetem.
Te hoztad létre annak idején.
Én hoztam létre 2013-ban, 17-ed magammal, igen.
Egy-két utolsó kérdés a végére, mert közeledünk a beszélgetés végéhez. Volt egy ilyen elszólásod valamikor egy jó 20 perccel, fél órával ezelőtt, hogy te most már érezni szeretnéd az élet ízeit, vagy valahogy így fogalmaztam, igen, hogy nagyon szeretsz főzni.
Szeretek főzni.
Batyány is, de... Mit Margó azzal foglalkozik, amikor éppen nem a különböző pályázatoknak a részleteit írja, vagy a pályázati anyagokat nézegeti, hogy akkor otthon a konyhában előveszi a mindenféle alapanyagokat, és akkor varázsol?
Hát ez varázslás. Szerintem maga a konyha, tehát hogy ott a, bocsánat, a fazék fölött, ott kevergetem a kis fakaralappal, az tényleg varázslat. És ez szerintem abszolút ezek a szerepek, hogy mik a női szerepek, az hogy mivel etetem, mit adok a családomnak, mit adok a szeretteimnek, mint amit az előbb mondtam a pelikán, aki a saját vérével. Tehát abban benne van az örömöm, a fájdalmam, mindenem. De szerintem ez nagyon-nagyon nagy dolog, csak azért annyit hadd mondjak, mert azért sokan ismernek, tehát nekem, most én nem vagyok egy nagy konyha tündér, de mostanában nagyon érdekes, tehát amikor így főzök, az teljesen kikapcsol. Hmm. Tehát annyira stresszes, és ez a mókuskerék, hogy az ember elmegy főzni, és akkor nem foglalkozik mással.
Orosszal foglalkozol még egyébként?
Van egy hölgy, akivel oroszul beszélek, csak azért, hogy ne felejtsem el, és én nagyon szeretem az orosz kultúrát, igen.
Margó, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
Köszönöm a lehetőséget.
Akkor se látom, ha közelebbre nézem, akkor se érzem, ha vele együtt vérzek, éjjel, hogyan akarsz. Nem az én dolgom, nem akarok beleszólni, megvan az én gondom. Soha sem úszok, én csak lebegek, erős bölcs vizek, sodorjatok, vigyetek. Ne kelljen döntenem, majd felülök a hullámra, nem érdekel mi a cél, csak állítsatok irányt.
Figyel, hogyan csinálod, mutasd most, milyen van. másodnap figyel, hogyan csinálod. Mutasd most, milyen papát dobálod, és nézd, ahogy repül. A válladon pihen sok régi álmod, és onnan figyel, hogyan csinálod. Mutasd most, milyen papát dobálod, de tényleg ezt akartad.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában a Magyar Batthyány Alapítvány elnökével, Batthyány Schmidt Margóval beszélgettem, a következő órában pedig Molnár Karesz és Nagy Richard musical szerzőkkel fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
Ez a Petőfi Rádió.
Holnap már sokfelé felszakadozik a felhőzet. Meghallgatták a Vagyonvisszaszerzési Hivatal közpénzügyi elnök helyettes jelöltjeit. Megműtötték a Gripen baleset pilótáját. Besenyei Márkogyok, jönnek a részletek.
Petőfi Rádió. Közlekedés.
Darúzási munkálatokat végeznek éjszaka az M1-es autópályán, a 78-as és a 80-as kilométer között. Győr felé a terelésen belül hajnalig a belső sávot lezárják, a forgalmat a külső sávra terelik. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
Petőfi Rádió.
Hírek.
Feljelentést tett a külügyminisztérium a Szijjártó Péter féle Covid beszerzések ügyében. Ez érinti egyebek mellett a lélegeztetőgépek vásárlását is. Orbán Anita miniszter szerint ezek összértéke mintegy 300 milliárd forint volt. A vizsgálat az előző felső vezetés esetleges felelősségét is felveti. A hírre reagálva a Fidesz frakció úgy fogalmazott, hogy az előző kormány a koronavírus járvány idején mindent megtett azért, hogy ne legyen hiány életmentő eszközökből. A beszerzések célja az emberek életének megvédése volt. Az ellenzéki párt szerint felelős döntést hoztak. Meghallgatta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közpénzügyi elnök helyettes jelöltjeit az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Öt jellemzően adóigazgatási, valamint vám és pénzügyel, illetve közvagyonvédelemmel foglalkozó szakember mondta el véleményét és koncepcióját. Megműtötték a Gripen baleset pilótáját, a beavatkozás sikeres volt, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus reméli, hogy a pilóta mielőbb teljesen felépül és újra szolgálatba állhat. A Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a vadászgép vezetője a tegnapi katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megoperálni. Magyarország tűzoltókkal és eszközökkel segíti Szerbiát az országot sújtó erdőtüzek megfékezésében, közölte a belügyminiszter. Pusvai Gábor közösségi oldalán azt írta, a magyar kontingens ma este 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel indul útnak. Az erdőtüzek oltásában a többi között német, cseh, román és szlovák egységek is részt vesznek. Dróngyártó üzem elleni gyújtogatást hiúsított meg a rendőrség Szlovákiában. 3 külföldi ellen indult eljárás, megbízásból, bűnszervezetben elkövetett általános veszélyeztetés miatt. A gyanúsítottaknál nagy mennyiségű gyúlékony anyagot, mobiltelefonokat, kamerát és egy kézzel írt végrehajtási tervet foglaltak le.
Petőfi Rádió. Időjárás.
Többnyire mindenütt borult, csak a középső ország részben és a Nyugat-Dunántúlon derült az ég. Az északi és déli megyékben elszórtan esik az eső. Holnap nagy területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, főként csak a keleti, észak-keleti tájakon és az Alpok alján lehetnek zivatarok. Éjszaka 15-20, napközben 27-32 fok valószínű.
A hírek után
a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Ebben az órában szóba kerül majd többek között Balatonfüred, az Annabál és a musical írás is. Molnár Karesz és Nagy Richard musical szerzőkkel beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szami Roland vagyok.
Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szami Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
She started to dance. I happened to be there that day. The scene was just so sad. What up with you modern talking, standing in the corner? You know that lot about music. Well, that's more than fantastic. I'm a lover, the dancer. She might love the job or I'm too high.
I can't stop dancing because I don't wanna.
One more night, hung out to dry.
I can't stop dancing because I wanna go.
She got that dancing fever, slowly opened the door. And it's getting too late now to leave before the encore. What up with you modern talking? My ride is here and waiting.
She looked at me like he's all mine.
No one's leaving.
őket, mint ezt ellen. Képzeletben még fogod a kezem. Lépjek bárhova, ott vagy velem. Bár csak tudnád, mennyit adtál. Kár, hogy érted, a lelkem adnám. Hiányot próbálom elnyomni, mert lehetetlen küldet is ezt felfogni. Hogy amit terveztünk most már csak egy déli vár. Álmaink útján éjjel visszajár. De rémálom ez az élet, mert elvesztettelek téged.
Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, egy musical világában fogunk kalandozni, ami most született nullából, az Anna, csak egy tánc más nem számít című darab, aminek nem sokára bemutatója lesz, méghozzá egy felolvasó színházi est keretében, és a darab két szerzője, már itt ül velem szemben a stúdióban, Molnár Karesz és Nagy Rihárd, köszöntelek benneteket, de jól jöttetek, sziasztok, hello!
Sziasztok, köszönjük.
Köszönjük szépen, sziasztok.
Na csapjunk bele az egésznek a kellős közepébe. Felolvasó színházi est keretében fogjátok bemutatni. Nyilván vannak tervek, hogy akkor majd fölteszitek rendesen szereplőkkel, kosztümökkel, jelmezekkel, díszlettel a színpadra. De még mielőtt erről beszélnénk, mit tudjunk magáról, a történetről? Számtalan szerelmi történet létezik a világban, a világtörténelemben, Szép Helénától kezdve egészen odáig, hogy Vivien kisasszony itt a herceged. Ez milyen jellegű szerelmi történet?
Hát ez a szerelmi történet, ez tavaly januárban kezdett körvonalazódni. Ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, mert 6 éve készül maga az előadás, de az, hogy ez ebben a formában kerüljön színpadra, ez egy 1,5 éves történet. Még 6 éve 3-asban kezdtünk el dolgozni egy zenés darabon Ricsivel és Fabacsovics Lilivel, akit én a Víg Színházból ismertem, ő ott volt dramaturg, mi ott ismerkedtünk meg, és őt vontuk be, hogy legyen a mi dramaturgunk. És akkor nekiálltunk egy Oscar Wilde regénynek, hogy majd azt felpakoljuk színpadra, és a Covid alatt bőven volt idő zeneileg kibontani ezt a dolgot. Nagyon jól tudtunk emberek viszonyára reflektálni a zenén keresztül, akár hónapok voltak egy-egy dalban. Csak rájöttünk arra, hogy az az Oscar Wilde sztori sok mindenre alkalmas, de arra, hogy mondjuk magyar színpadon megjelenjen, és esténként mondjuk ezren nézzék meg, arra teljesen alkalmatlan. Tehát Nagy-Britanniában esetleg, hogy működne, vagy nálunk egy kamaraszínházban, de egy 20x fős zenekarra írt musicalre nem fognak bejönni a nézők ilyen sokan. És elraktuk ezeket a dalokat a fiókba, egy fél évre, egy évre talán, és tavaly januárban leültünk Lilivel, beszélgettünk egy pohár bor mellett, és akkor dolgoztam pont a PR ügynökségen keresztül, ahol dolgozom minden nap, az Anna Grand Hotellel, akik a 200 éves Anna Bál apropóján szerveztek egy beszélgetős est sorozatot. És így Lili Füredi ráadásul, és így azon gondolkodtunk, hogy milyen jó lenne csinálni egy felolvasó színházi előadást az Anna Bálból. Tehát, hogy az Anna Bál egy mindenki számára ismert tradíció, sokaknak van vele története, de mi lenne, hogyha mi is kitalálnánk egy történetet, ami az Anna Bálhoz köthető. Gyakorlatilag aznap este megszületett az egész történet, és másnap reggel, amikor ültem a metrón, így ötlött be, hogy úristen, de hát ezekre a dramaturgiai pontokra nekünk vannak dalaink.
Megvannak a dalok, megvan a történet, viszont a történet, és akkor fordulok hozzád, Ricsi, remélem tudod a kérdésre a választ.
Én is.
Az hát nem egy ilyen kellemes szerelmi történet. Kellemes persze, mert emberünk találkozik a hölgyel, és akkor egyből beleszeret. Na de hát kiderül, hogy itt bizony a háttérben vannak már egyéb szerelmi történetek, amik múlóban vannak, vagy nincsenek múlóban. Szóval ilyen megcsalós történet ez, na!
Igen, hát van benne ilyen szál is igazából. Én azért örülök egyébként ennek a végkifejletnek, amit most ilyen nem fog elárulni, viszont nem egy szokványos végkifejlet, tehát nem egy ilyen tipikus happy end vagy depi end van a végén, hanem egy erős tanulság vonható le az egészből, és a mondani való az pedig az, hogy mindig maradjunk hülyek önmagunkhoz, és próbáljuk meg megvalósítani azokat, amiket valóban érzünk magunkban. És ez pedig mindenképpen egy olyan darab követi le az előző, vagy az előző jelenetekkel, amik pedig ezt a végét fogják szépen és értetően előkészíteni.
Kicsit rébuszokban beszélünk a sztoriról, akkor most már áruljuk el, amit el lehet árulni a darabról, tehát hogy Anna Bál, a klasszikus hagyományokkal rendelkező, mindenki által ismert Anna Bál. Tele van gyönyörű hölgyekkel, meg tele van aranyi fiúkkal, és talán fogalmazzak így, és akkor én ennyit mondok el, Karesz, inkább te mond.
Napjainkban kezdődik a történet, megérkezik Franciaországból egy fiú Füredre, és egy telefonbeszélgetést folytat, és ebből a telefonbeszélgetésből kiderül, hogy ő azért jött Füredre, hogy feltérképezze a családja múltját, hogy elkezdjen kutatni, hiszen a dédapja meg a dédanyja Füreden is lakott, volt ott egy kúriájuk. És egyszer csak bekopog egy takarítónő, akiről majd később kiderül, vagy mi nézők már lehet, hogy fogjuk tudni, hogy ő maga Horváth Krisztina szelleme, akinek ugye az apja az első Anna Bált rendezte a legenda szerint, hogy ő férjet találjon, de ő takarítónő képében 200 évvel később bekopog, és átnyújt egy Anna Báli szívet a fiúnak, Benjinek, és ezáltal a tranzakció által gyakorlatilag visszamegyünk a múltba, 1925-ben a századik Anna Bálra, és meglátjuk a nagy találkozást, ahogy az ő dédapja beleszeret az akkori Anna Bál szépébe, csak hát ugye kiderül a bökkenő, hogy lehet a főszereplőnek, Richardnak van felesége, van kisbabája otthon, és igazából innét indul az egész történet, hogy 1925-ben mit lehet kezdeni egy ilyen helyzettel.
Ez ilyen idősíkukon átugráló történet, vagy egyszer visszamegyünk a múltba, és akkor ott is maradunk?
Egyszer visszamegyünk, ott is maradunk, és aztán nyilván a végén pedig visszajövünk a jelenbe, de a szellem figurája azért megidézi a legelső Anna Bál is valamilyen módon. Ez már egy olyan meglepetés, hogy milyen módon. De egyébként azért érdekes ez a történelmi dolog, hiszen ugye már bebizonyosodott az, hogy nem feltétlenül igaz ez az Anna Báli legenda, nem is biztos, hogy 1825-ben volt az első, ezért rímel szépen arra az is, hogy 1925-ben van szerintünk a századik Anna Bál, ami ugye papíron tényleg akkor történt, valószínűleg titokban történt ez az Anna Bál akkor, hiszen ugye a két háború között, meg a háborúk alatt nem volt klasszik értelemben megrendezve ez az esemény, úgyhogy mi egy ilyen fiktív világba rakunk egy fiktív történetet, amiben egyébként vannak történelmi kikacsintások.
Mennyire filmszerű a történet, mennyire engedtétek el magatokat benne? Gondolok itt arra egyébként, hogy lehet úgy csinálni, hogy akkor jó, visszamegyünk a múltba, jön a szellem, és akkor maradunk az Anna Bálon, és akkor nem tudom, az Anna Grand Hotel különböző tereiben, vagy esetleg ott mellette a parton történik valami. Vagy, hogyha elengedem magam a gondolataimat, akkor visszatehetjük Budapestre a történetet. Szóval, hogy maradunk a hotelban, vagy ugrálás van helyszínek között?
Sokat vagyunk Füreden a történetben, de vagyunk például Pesten és Budán, sőt, akkor már, igen, már Budapesten vagyunk éppen. Ugye akkor alakul a Magyar Rádió, tehát ugye tavaly volt 100 éves, úgyhogy az első rádió bejelentkezés is benne van az egyik dalban. Rábai Balázs mondta fel nekünk ezt az egy mondatot, hogy ez a Magyar Rádió kísérleti adása. Tehát vannak különböző helyszínek, sőt, lett volna egy kávéházi jelenetünk, ami aztán a Royal Orfeum kávéházába került, és azért a Royal Orfeum, mert az a Madách Színház elődje, tehát a Madách Színház épülete helyén állt a Royal Orfeum, és mi ezt a darabot gyakorlatilag a Madách Színház musical pályázatának a keretén belül fejeztük be, úgyhogy így akartunk egy kicsit arra is utalni.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Molnár Karesz és Nagy Richard. Kicsi szünet után folytatjuk a beszélgetést.
Indultam volna azonnal, ha nem kecsegtem haszonnal, még két sör így azonban lett egy kevéske spét. A jó cél az nem hiányzott, megváltottuk a világot. Nemesebb célt pont kilátott, azt hittem belefér.
Eskü nem én voltam, hanem a körülmények véget lettem. Én az áldozat, te velem a rossz indulat végzett. Csinos akoti, ugye az nem vallana rám. Mondtam már, milyen csinos vagy ma, papám. Szánalmas, tudom, szánalmas, amit csinálok. De egy szánalmas hibát csak-csak kiváltok. Ezzel a szánalmas, ó, szánalmas kis dalommal. Hát szánj meg most két ölelő karoddal. Bírta ki, vagy az aksi már nem bírta ki. Igen, mondtad, hogy majd hívja, mint végzel, de hát tudod, addig nem volt térerő, utána meg a fényevő. Éljeneknek érkező seregen nekem futott. Eskü nem én voltam, hanem a körülmények véget vettem. Én az áldozat, velem a rossz indulat végzett. Kimosakodnék, ugye az nem vallana rám. Mondtam már, milyen csinos vagy ma, papám. Szánalmas, tudom, szánalmas, amit csinálok. De egy szánalmas hibát csak-csak kiváltok. Ezzel a szánalmas, ó, szánalmas kis dalommal. Hát szállj meg most két ölelő karoddal. Szánalmas, igen, szánalmas, amit csinálok.
Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Molnár Karesz és Nagy Richard üldögélnek velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek. Sziasztok!
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 Megszületett ez a bizonyos musical, aminek nem sokára bemutatója lesz, egy felolvasó színházi est keretében, méghozzá az Anna Grand Hotelben Balatonfüreden. Anna, csak egy tánc más nem számít, hogyha jól mondom, ez a pontos cím.
Egy tánc más nem számít, de majdnem igen.
Köszönöm szépen. Na, még mielőtt folytatjuk a történettel, meg a felolvasó színházi estel, meg a dalokkal, meg a szereplőkkel, ti hogy találtatok egyébként egymásra? Hármasban kezdtétek el 6 évvel ezelőtt, vagy 1,5 évvel ezelőtt, bármelyik helyes lehet a munka. Ricsi, te hogy kerültél be ebbe a körbe?
Hát igazából Karesszal én 2014-ben ismerkedtem meg, akkor én egy tévéműsor kapcsán költöztem fel Budapestre Nyíregyházáról, én Nyíregyházán éltem, ott is érettségiztem le, már utolsó magántanulóként, de a lényeg az, hogy találkoztam Karesszal ebben a műsorban. Karesz volt a sajtófőnöke,
igen,
sajtófőnöke volt ennek a műsornak, és nagyon jó barátságba kerültünk, és amikor a műsor véget ért, akkor is még utána tartottuk a kapcsolatot, de utána azért nyilván volt egy kis szünet, mindenki élte az életét, én utána elkezdtem ugye kőbányára járni, és...
Zenei stúdióba?
Igen, igen, gyerekkoromtól kezdve zene sorikba jártam, és akkor kőbányát oda nagyon szerettem volna járni, és akkor amikor ezt a sulit elvégeztem, akkor Covid előtt, azt hiszem, vagy valamikor, vagy Covid alatt találkoztunk a Karesszal újra egy ilyen 3, 4 vagy 5 év után, és akkor kérdeztük, én nyilván beszélgettünk, hogy akkor kivel mi a helyzet, és én mutattam neki dalokat, amiket akkoriban írtam, és Karesz pedig arra azt mondta, hogy ez színházi zene, és hogy az a dal, amit mutattam, igazából ott lett végül az egész darabnak a nagy dala, tehát tulajdonképpen az, amit akkor mutattam meg neki, azt hiszem most már 6 éve, vagy nem tudom mikor. És aztán mondta Karesz, hogy mit szólnék ahhoz, hogyha csinálnánk egy ilyen projektet, és aztán elkezdenénk én egy ilyen dolgot. Én nagyon örültem neki, meg mindig is nagyon szerettem egyébként ezt a világot. Annak ellenére, hogy most a Tornóczi Olaxeszben blueszenét játszunk, vagy sok más projektben, akár popot is, nekem ez a klasszikus, meg ez a musical világ minden nagyon közel állt a szívemhez. És hát igazából egy nagyon új dolog is volt nekem szakmailag, ugye én akkor még csak 23-4 éves lehettem, és nyilván gyerekkoromtól kezdve használtam számítógépet, stúdióztam meg ilyesmi, de azért egy ilyen nagyméretű projektet nyilván én úgy kezdtem ebbe bele, hogy fogalmam sem volt, hogy a mappákat hogy kell jól elkészíteni. Ezzel még mai napig vannak egyébként problémák, de hogy akkor még ez ettől is sokkal rosszabb volt. És aztán azért is olyan fura tényleg, hogy így sokan mondják, amikor ezt így mondjuk erről beszélgetünk, hogy hú, hát igen, sok évig csináltuk, és hogy a jó munkához idő kell, de ha rosszhoz meg még több, de hogy egyébként meg igazából azért, így utólag azért írtuk ezt a dolgot eddig, mert hogy nem siettünk vele sehova, tehát ez nem megrendelésre készült, ez nem azért volt, mert ebből valamelyikünk házat akart venni, vagy kocsit, hanem ez azért készült, mert mindegyünk a szívügye volt, Karesziknek a történet, nekem maga az egész világ, hogy ebben én részt vehetek, és az évek során nyilván, ahogy én is fejlődtem, úgy lettek egyre jobbak a dalok is, meg a hangszerelés is, meg minden más, és akkor most, ahogy eljutottunk ide tavaly januárig, amikor ugye kiderült, hogy akkor beadjuk erre a pályázatra ezt a műzikát, ugye ahhoz teljesen el kell készíteni, tehát az alapokat, a kottát, a szövegkönyvet, a mindent, tehát hogy minden kompletten kell, és erre nagyon-nagyon jó volt ez a pályázat, amire ezt elkészítettük, viszont ugye ez a pályázat arra való, tehát az már a másik sztori volt, ez az annak randos, nem a Oscar Wilde, mint a Kereszt mondott az elején, és így találkoztunk a Keresszal, és mostantól soha többé nem válunk el, hanem elkezdünk dolgozni a következőn.
Keressz. Mi elég régóta ismerjük egymást. Ugye nem tudom, a Víg Színházban, vagy a Madásban, vagy fogalmam sincs, hol találkoztunk először. Te marketinggel, PR-ral, kommunikációval foglalkozol még mindig. Aki a dolognak a másik oldalán áll, nyilván belelát abba, hogy hogyan születnek a darabok, hogyan kerülnek fel a különböző színpadokra. Neked hogy jött az életedbe ez a művészi véna, hogy akkor te majd írsz valamit. Úgyhogy egyébként te csak koordinálod azt, hogy akkor azt, hogy lehet majd a megfelelő helyeken kitenni a kirakatba.
Igen, ugye a Víg Színházban találkoztunk, de egyébként a Madách Színházban is találkozhattunk volna, mert ott a sajtófőnök egy nagyon jó barátnám, úgyhogy sokat járok az ő premierekre.
A Melinda?
És, igen, a Melinda, a Kósa Melinda. És igazából én állítólag akkor rúgtam először anyukám hasában, amikor nézték a zalaegerszegi sportcsarnokban a Rock Színháznak a Sztárcsinálók előadását és a Róma égése dala alatt. Ez a családi legenda. Úgyhogy igazából nekem nagyon nincs olyan emlékem kiskoromból, hogy én már ne szeretném magát a musical műfaját. Valahogy így ebben nőttem bele, és aztán az egyetemen esztétika szakon én ebből szakdolgoztam. Azt hiszem, én voltam az első, aki az ELTE-n ezt bemerte vállalni, hogy az esztétika szakra nem tudom, nem operáról vagy filmről, hanem musicalről csinál szakdolgozatot. És valahogy így mindig vágytam arra, hogy egyébként amellett, hogy én a mindennapjaimban ugye e-maileket írok, meg sajtóközleményeket, meg szervezek, meg mondjuk hozzád küldöm be az embereket beszélgetésre, amellett tudjak csinálni valamit, ami egyszer aztán majd zenész színpadon látható. Hogy nyilván van egy ilyen vágy az emberben, de azért nagyon nehéz ehhez megfelelő partnereket találni. És túl azon, hogy akkor 6 éve júliusban meghallottam azt a dalt, ami most ugye az egyik nagy dal a darabban, akkor már éreztem, hogy Ricsivel lehet egy olyan fajta kémia, amiben mi jó hatással vagyunk egymásra az alkotó folyamatban. Lilivel pedig ugye a Víg Színházban már dolgoztunk együtt szövegeken, nyilván azok sajtóanyagok voltak, meg ilyen kísérő szövegek, tehát nem színpadra szánt dolgok, de Lilivel is már volt egy olyan nexus, hogy úgy éreztem, hogy működni fog ez a csapat. És amit Ricsi mondott, hogy ugye ebből nem házat akarunk venni, meg nem autót akarunk venni, ez igazából valahogy így belengte az egész alkotó folyamatot. Dobó Enikő színésznő és Jenővári Miklós, ők gyakorlatilag az első demo feléneklésektől 6 évig, amíg le nem adtuk a pályázatot, álltak a rendelkezésünkre, jöttek bármikor, mikor mondtuk, hogy van egy új dal, amit fel kellene énekelni, és aztán a pályázati időszakban pedig tényleg így a legtehetségesebb mai magyar fiatal musical színészek mondták azt, hogy eljövünk, segítünk nektek, énekelünk, és ezekből az emberekből állt össze az a csapat. Nyilván egy kis szűkebb csapat, hiszen ez egy 10x-fős kórusra, nagy tánckarra, 10-akárhány főszereplőre ír darab.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Nagy Richard és Molnár Karesz. Kis szünet után folytatjuk a beszélgetést.
Thank you. Petőfi Rádió.
Kulturfitness. Szani Rolanddal.
A szabadság annyit jelent, hogyha megunta a ketrecem, választhatok másikat magamnak. És egy darabig megint el leszek, majd a falak szorítani kezdenek, megint és újra rab leszek. Fáj bevallani, hogy hazudtak nekünk, felnőttnek lenni szörnyű. Felnőttnek lenni szörnyű. És az én is csak annyit jelent, hogy mennyire jó a jelmezed, aki bent van, azt nem ismerné fel senki. Sem a szülők, sem a testvérek sem, sem az elhitt barátságok nem, róluk inkább ne is beszéljük. Bizony fáj bevallani, hogy hazudtak nekünk, felnőttnek lenni szörnyű, felnőttnek lenni szörnyű.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness. Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Nagy Riárd és Molnár Karesz ülnek velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttetek, köszöntelek benneteket még egyszer, sziasztok.
Sziasztok, köszönjük.
Sziasztok.
Anna, egy tánc más nem számít, ez a címe a musicalnek, amit megírtatok, készen van, ugye, a Madács pályázatára fejeztétek be. Nem ez volt az eredeti elképzelés, említetted Karesz egy jó fél órával ezelőtt, egy Oscar Wilde darabot szerettetek volna föltenni a színpadra, azt lógva hagytátok, és akkor lett belőle egy ilyen Anna Bálhoz kötődő történet, ami a múltban és a jelenben is játszódik. Na, alapvetően musicalről van szó, szóval a prózai és a zenés részek váltják egymást. Hogyan született a mű, a nagy mű? Szimultán dalokkal és prózai szövegekkel együtt, vagy kitaláltátok a történetet, és akkor kb. Erről fog szólni, ilyen dialogok lesznek benne, gyorsan érjünk hozzá 26 dalt. Hogy történt?
Én elkezdtem briefelni a Ricsit, gyakorlatilag elmondtam, hogy most egy duettet szeretnék, amiben egy férfi és egy nő veszekednek, vagy arról énekelnek, hogy nem tudom, milyen jó kedvük van. És akkor a Ricsi utána nézett, kutakodott a musical irodalomban, egyébként mások esetleg hogy dolgozták fel ezt a témát, és szerintem egyébként nagyon próbált arra figyelni, hogy megtalálja a saját hangját, és valami nagyon egyedi dolgot csináljon, és akkor ő föl nanázva, meg föl szólmizálva elküldte nekem ezeket a dalokat, és akkor én így BKV-n, otthon, nem tudom, sétálva, fülessel, és egy telefonba pötyögve vázlatba a dalszöveget írtuk.
Elkezdtem briefelni a Ricsit, azt említetted. Ahhoz, hogy elkezd, vagy el tud kezdeni briefelni a Ricsit, ahhoz tudni kell azt, hogy honnan indul a történet, most hogy vagyunk, ők hogy állnak éppen egymással, tehát hogy akkor azért az alapvető dramaturgiának elejétől végéig már meg kellett lennie.
Hát ugye ez még az Oscar Wilde sztori.
Ja.
Tehát itt megvolt, és ezért tudtuk nagyon jól szerintem átadaptálni az Annába, mert annyira kiélezett dramaturgiai pontokra raktunk dalokat, hogy azok vagy minimális dalszöveg változtatással, vagy teljes dalszöveg változtatással, de energiájában, mondani valójában tudták képviselni azt, amire nekünk szükségünk volt.
Megkaptad a megfelelő iránymutatásokat a Karesztől, és akkor leültél, és akkor számítógépen elkezdted összepakolgatni, vagy nem tudom, hangszert vettél a kezedbe, vagy csak úgy gondolkodtál rajta, hogy hát a Szépség és a Szörnyetekben van egy olyan duett, amit, hogyha teljesen átalakítok, akkor kb. Megkapom, amit most szeretnék.
Hát alapvetően mind az összes igazából egybevéve. Én gyerek, tehát hogy 7 éves koromtól zongorázok, én igazából a zongora így a hangszerem, és ezek mindig zongorán születtek, ezek a dolgok, és igazából amik az összes dal, ami ehhez a műzikához született, az mindegyik úgy, hogy kísértem magam, dallamokat találtam ki, és akkor azt leszolmizálva átküldtem a Karesznak. Nyilván, mivel a technika már nagyon fejlett volt ezelőtt 6 évvel is, nem tartott semmit, tehát egy nap alatt meg lehetett csinálni egy hangszerelést egy kitalált dalnak, mert hogy bármit meg lehet csinálni gépen, de igazából a megírás része, ahhoz kutakodtam, tehát hogy néztem egyébként, hogy mondjuk milyen egy nyitánydal, sok milyen nyitányt megnéztem, hogy mik azok a pontok, amikben egyeznek, és ettől volt olyan eset, amikor szándékosan próbáltam eltérni, hogy picit más legyen, de volt olyan eset, amikor pedig követtem, mert nagyon megtetszett, vagy csak simán tényleg csak követtem, és alapvetően ez a így tulajdonképpen.
A dallamot értem. Dalszöveg?
Hát a dalszöveg az ugye úgy néz ki, hogy a Karesznak éneket küldtem át, hogy do, so, mi, ti, re, do, ti, do, la. Igazából ugye én is írok dalszöveget, meg hát írtam már magamnak is, meg másnak is, de hogy az egy nagyon jó pont volt, hogy az első dalnál kiderült, hogy a Karesz is tud magyarul, és hogy a prózódiával is jó barátságot ápol, és nagyon kevés rész volt, amit így javítanunk kellett, és volt, amit mondjuk én mondtam, de utána meg sokkal jobb volt, amit a Karesz mondott, és tényleg, ahogy te is mondtad, hogy így nagyon működött így a kémia, és minden nagyon gyorsan haladt, küldött egy szöveget, és volt benne egy rész, amit 10 év, akkor nem az is kész.
Sőt, igazából, bocsánat, ugye, és a végső formáját akkor nyerték el ezek a demók, amiket leadtunk, amikor ugye bejöttek a színészek a képbe, és ők tették magukévé a dalszöveget, és gyakorlatilag mindannyian azt emelik ki, hogy nagyon ritka egy színész életében az, hogy úgy kerül bele egy musicalbe, hogy nem megkapja a kottát, vagy egyébként
ráírják.
Hanem igen, gyakorlatilag ráírják, és hogy ő is formálja azt, ami végül megszületik.
Nagyon régóta benne vagy a művészvilágban, említette már, hogy sok évvel ezelőtt ugye még a Víg Színházban találkoztunk, de hát a legtöbb színházban megfordulsz, de meg nagyon régóta benne vagy a zenei világban, úgyhogy nyilván ismeritek a különböző hangokat, a különböző adottságokat, a különböző színészeket, amikor megszületett a darab, akkor kb. Tudtátok, hogy mit kinek szeretnénk odaadni, és akkor gyorsan most egy ilyen kis halvány fordulattal már nyilván a bemutatóra gondolok, hogy akkor ott azért lesznek vagy színészek, akik ezeket el fogják énekelni.
Hát az, hogy a főszereplő Kart fia is a legyen, az gyakorlatilag egyértelmű volt, amikor kitaláltuk a történetet, és nem tudom miért, vagy ez hogy jött, hogy neki kell Annának lennie, de hogy valahogy ilyen magától értetődő nekünk, hogy ő Anna. És nyilván, hogyha ez mondjuk bekerült volna a Madách Színházba, és a nagy színpadon lett volna, akkor tudnék mondani még 5 alternatívát, aki a 3-as szereposztásban ezt vele el tudná játszani, de tényleg ez az ő hangjára formálódott.
És ő még csak az egyik szereplő, rajta kívül számtalan szereplő van még, hogy kik még, és hogy hogyan kerül föl a színpadra, ott Füreden, az Anna Grand Hotelben, a felolvasó színházi est keretén belül. Erről is beszélünk nem sokára. Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Nagy Rihárd és Molnár Karesz. Mindjárt folytatjuk.
A fák is csak azt akarják, amit én, hogy csak pár percre békén hagyják gyökerét. Sok volt már, festettem napfényt, esőt, ölelést, hogy csak pár percre tavasz legyen, oda benn. Festeni szoktam nagy hegyeket, a csúcsra felérni úgy se lehet, ha a vágyakat inkább fel se kellem, szintelen élet lesz fecsetem, mindig a végét festem előtt, az álmokat élem az élet előtt, a csúcsra felérni úgy se lehet, de meg tudom mászni a képzeletet. Szírtem várnak rá, madarak szállnak fel,
Mi emberként kékre kenünk, repülést nincsen szám, csak kézben az ecset vonás, nyomokat megfestünk, egy képet egy életen át cipelünk. Festeni szoktam nagy hegyeket, a csúcsra felérni úgy se lehet, a vágyakat inkább fel se kenem, szintelen élet lesz fecsetem, mindig a végét festem előtt, az álmokat élem az élet előtt, a csúcsra felérni úgy se lehet, de meg tudom mászni a képzeletet. Festeni szoktam nagy hegyeket, a csúcsra felérni úgy se lehet, a vágyakat inkább fel se kenem, szintelen élet lesz fecsetem, mindig a végét festem előtt, az álmokat élem az élet előtt, a csúcsra felérni úgy se lehet, de meg tudom mászni a képzeletet.
Petőfi Rádió,
Kulturfitness, Szani Rolanddal.
Érintetlen virág voltam annó még a gyermekkorban, ott vagyok a pillanatban, por vagyok a szép szavakban.
Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Molnár Karesz és Nagy Richard üldögélnek velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek. Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok!
Anna, egy tánc, más nem számít. Ez a címe a musicalnek, amit megírtatok, és nem sokára bemutató lesz belőle. Egészen pontosan 28-án, méghozzá Füreden, az Anna Grand Hotel báltermében. Felolvasó színházi est, de hát nem csak felolvasó színházi est, mert nem egy ember vagy két ember vagy tiketten felültök a színpadra és felolvassátok, hanem jönnek a színészek, és éneklés is lesz, úgyhogy hát ilyen szenírozott előadás inkább ez?
Valami olyasmi, igazából amikor csináltunk április környékén egy olvasó próbát, amikor először ültettünk le mindenkit, és akkor én ott nagyon nagy víziót így elmondtam, hogy ez hogy lesz az évezred olvasó színháza, és aztán ahogy mostanában voltak a korrepetíciók, és ugye mindenki egyesével elkezdett járni, és átvettük sorról sorra újra a dalokat, meg bennem is tisztult ez az elképzelés, rájöttem, hogy itt igazából egyetlen egy feladatunk van, hogy ezt a történetet átadjuk úgy a hallgató hogy megszólítsa őket, és meg tudjuk mutatni ezt, hogy milyen lett maga a darab. Nekünk ezzel nincs több feladatunk, nyilván minimális módon ez meg lesz rendezve csúnya magyar szóval. Van egy látványtervező, Baranyai Marcell segít nekünk, hogy legalább minimálisan azért tényleg ez úgy nézzen ki, mint egy színházi előadás, de most azt van bennem, két napot leszünk lent egyébként a hotelben, két napig intenzíven próbálunk, és a második nap este lesz az előadás. Azt érzem most, hogy érezzük jól magunkat ebben a képnapban, és érezzék aztán a nézők is jól magukat, és legyen egy élményük, amit elmondhatnak, hogy ez milyen jó, meg nekünk egy felvételünk, amit el tudunk küldeni színházigazgatóknak, hogy amúgy született egy darab, és alig várja, hogy bemutassák.
Korrepetíciót említettél. Te vagy a korrepetítor?
Yes.
Ezt annyira sejtettem. Te írtad a dalokat, ugye alapvetően már, mint hogy a dallam az hozzád kapcsolódik, a felöltöztetés hozzád kapcsolódik, a szövegben is vannak ugye részek, amiket te írtál, de az koresz is van benne, és akkor jöttek hozzád a szereplők, többek között az Ajsa, és akkor leültél a zongorához, hogy akkor megfelelő beéneklés után kedves Ajsa kezdhetett.
Így van, pontosan. Igazából itt már ugye annyi a feladat, hogy azokat a dalokat, amiket alapvetően felénekelt például az Ajsa, mert az ő felvételével küldtük el még a pályázatos időszakban ezeket a dalokat, azokat egy picit begyakoroljuk, de tényleg hál' Istennek mindenki felkészülten jön, és mindenki annyira profi, hogy ha még nem is lenne felkészülve, akkor is kb. 10 perc pluszunk lenne, ameddig a kétszer meghallgatjuk, és ugye, ami a nehézség ebben, hogy azért sok dal van, meg hogy alapvetően sok dalban van kórus, tehát van olyan ember, akinek szólódalokat is kell nézzünk, kórusokat is nézni kell, meg hát sok olyan dal van, ahol gyorsan váltják egymást egyébként a szereplők, valahol próza van, valahol vissza, és ezeket mind fejben tartani, ami hál' Istennek nem az én feladatom, én csak ott ülök és nyomom a space, megmondom, hogy esetleg így, de egyébként az egészet ezt mondjuk a rest tartja össze, tehát hogy a logisztikát, az, hogy az emberek ott legyenek és időben megérkezenek, és nekem már csak le kell nőlnöm velük és arról beszélgetni, hogy mitől lesz ez jobb szerintem, azokon a részeken, amiket szintén a Karesz mond, hogy akkor ezeket csináljuk meg, azért én nagyon-nagyon hálás vagyok, és a színészeknek is, hogy olyan alázatot és profizmust mutatnak fel minden egyes alkalommal, ami tényleg önmagáért beszél.
Azt említette az imént többször is a Ricsi, hogy te tartasz mindent kézben. Neked meg volt egy ilyen elszólásod pár perccel ezelőtt, hogy szép magyar szóval kifejezve meg lesz ez rendezve. Te Karesz, amennyire ismerlek én téged, szerintem te fogod ezt megrendezni.
Igen, de hogy mondták több is, hogy ez tulajdonképpen te rendezed, tehát miért nem ez van kiírva, és mondtam, hogy nem, mert én ennek a projektmenedzsere vagyok, tehát hogy egy szakma az, hogy valaki rendez, és szerintem ezt tiszteletben kell tartani. Mi szeretnénk tényleg egy nagyon-nagyon jó előadást csinálni, és azokkal az eszközökkel, amikkel mondjuk tudunk mi abban a térben, azon az este élni, azt szeretnénk maximálisan kihasználni és megmutatni, és erre fog elmenni ez a két nap, hogy megnézzük, hogy ami a zongora mellett meg mondjuk a stúdióban működött, az ott működjön a színpadon is, és ráadásul nem az egész zenei alappal fog menni, tehát Ricsi néha leül a zongorához, valahogy csak kísér, amikor mondjuk egy 100 zongorás dal van, de van egy Rohonyi René nevű sztárzongorista a darabban, és akkor azt szintén Ricsi fogja adni.
Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Egy hölgynek a nevét már említettük, méghozzá Kartfi Ajsájét, aki a főszereplő lesz. De hogy rajta kívül azért, ezen a bizonyos esten, ugye ez még nem egy teljes előadás, tehát hogy nem díszletek, jelmezek, stb., de hogy felolvasó színházi est, és mégis többen lesznek ám egyébként, tehát hogy le vannak osztva a szerepek.
Igen, Kartfi Ajsa lesz Anna, Nemes Tibor játssza Richárdot, az ő szerelmét, Richárd felesége Dobó Enikő, közben itt számolom az ujjamon, hogy tuti ne hagyja ki senkit, Horváth Mónika fogja alakítani több kisebb szerep mellett Horváth Krisztinának a szellemét, Zsitvaréka lesz Ilus Anna barátnője, és társalkotó nője, plusz egyéb kisebb szerepeket fog csinálni. Tarlós Feri lesz Teodor, a festő jó barátja, a festő, nagyon híres füredi festő ez a karakter neve, azt maga Ricsi fogja csinálni, és Janka Barnabás, aki egyébként pedig Fabacsovics Lilinek, a dramaturgnak a férje, ő Petyát, a kocsist fogja énekelni, és hát nyilván mindenkinek el kórusokat, meg különböző ansamb szerepeket.
Utolsó kérdés most már a végére, mind a kettőtökhöz egy-egy, szóval 28-án Füreden az Anna Grand Hotelben, pontosabban annak a báltermében, Anna, egy tánc, más nem számít. Említettél egy zenekart, Tornócki, Olexesz, az működik még neked az életedben?
Hogy nem működik, gyere a koncertünkre bátran. Most voltunk, hol voltunk a hétvégén? Nem tudom megmondani, de most a naptárt nem fogom elővenni, de hál' Istennek nagyon sok bulink volt már ebben az évben, és még lesz is, kisebb is, nagyobb is. A Dürerben lesz most kivételesen, és nem a Barbanegrában egy nagyobb koncertünk. Ez a gitárünnep, amit már negyedjére vagy ötödjére fogunk megrendezni, és egyébként meg most nyáron nagyon sok vidéki koncertünk volt, télen pedig a klubokat járjuk jobbnál jobb helyeken, és nyomatjuk a koncerteket, és ugye elkészült a második nagy lemezünk, amit most ebben az évben adtunk ki, de a srácok, a Feri pontosabban már töri a fejét a következőn, és már azt hiszem, hogy meg is van az ötlet, hogy mi lesz, de erről majd egy másik alkalommal velük mindenképpen.
Karesz, te vagy most a projektmenedzsere ennek a bizonyos új musicalnek, aminek a címe Anna, egy tánc, más nem számít. Ezen kívül van még PR, kommunikáció és marketing az életedben?
Van. Tehát nekem ez a főállásom, úgyhogy ezt csinálom főmunkaidőben, meg ugye néha este, meg néha hétvégén. És pont az egyik projektemen az Andagrandal és az egyik női magazinnal van egy beszélgetős estünk havonta a hotelben, az például egy ilyen nagy szerelem projekt, amikor híres hölgyekkel, akik valami fontos dolgot letettek az asztalra, beszélgetek az Andagrandban. Az például egy ilyen szép este mindig.
Ricsi, Karesz, Ricsi, köszönöm szépen, hogy jöttetek.
Köszönjük szépen, és tovább a szép estét.
Köszönjük. Mostanában minden este olyan, mintha az utolsó lenne, meg minden reggel olyan, mintha a halál kergetne. Valahogy meg kell mentsem magam, amíg hiszek benne, hogy egyszer megváltozhatok. Mostanában sok minden bánt, ami eddig még csak nem is érdekelt. Annyi régi emlék bennem, ami új életre kelt. Hogy maradhatnék mindig, aki régen voltam én, ha már nem emlékszem rá, annyira messze fújt a szél. Ahogy kiürül a hát, kifakul ez a kép, betemet a magánya, most beleveszek én. Beled meg ez az út, ahogy menekülök el, de ő még szorosan ölel. Ilyen mikor kiszakad belőlem a lélek, már nem vagyok itt most, csak a füsszál. Legurul a szemből egy koszos ígéret, hogy változom majd, ha már mi száll. Akkor majd leunyom a szemem is, megadom magam ellenet, hogy láss ki vagyok igazán. De addig szorítom az emlékeket, nehogy oda veszelnek, szorítom a szívem igazán. Yeah. Yeah. Eltűnnék bárhol most már, csak mindent veszítsük el, mert annyira unom, hogy önmagam vagyok, jöjjön bármi, nem érdekel. Lennék új, mint a hajnali harmat, reszketek minden reggeltől, vagy a sötét kétség, ami most szorongva száll fel a lelkemből. Most leszek én a kérdés, meg leszek én a válasz, leszek a megértés, amikor kell a támasz. Leszek a pimasság, meg leszek az a lázad, leszek az igazság, meg leszek én a látszat. Istenem, kérlek, csak magamtól védem, mert arra tanulik, én úgy veszek el, hogy már senki nem lesz, aki majd utol érhet, érhet. Ilyen mikor kiszakad belőlem a lélek, már nem vagyok itt most, csak a füsszál. Legurul a szemből egy koszos ígéret, hogy változom majd, ha már muszáj. Akkor majd leunyom a szemem, és akadom magam ellene, hogy láss ki vagyok igazán. De addig szorítom az emlékeket, nehogy oda veszelnek, szorítom a szívem igazán. Ilyen mikor szakad belőlem a lélek, már nem vagyok itt most, csak a füsszál. Legurul a szemből egy koszos ígéret, hogy változom majd, ha már muszáj. Akkor majd leunyom a szemem, és akadom magam ellene, hogy láss ki vagyok igazán. De addig szorítom az emlékeket, nehogy oda veszelnek, szorítom a szívem igazán.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, amiben most jöhet a mai programajánló. Már kedv van, hogy mi a mai menü, ez rögvest kiderül. Fekete Laci már itt van a stúdióban, már amit hoztál. Szia, Laci!
Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Ugye, ha kedd, akkor könyvajánlat itt nálad, ezúttal Hallbrucker Nórától. Ez a Jóga ősi tudás napjainkban című könyv. A Jóga Mester hiánypótló kötete a megfelelő utitársa jóga csodálatos ösvényeinek a felfedezésére. A több száz jóga oktatót kinevelő író saját tanításai és tapasztalatai alapján a nemzetközi jóga oktatói standardokat figyelembe véve állította össze ezt a kötetet, és általa betekintést nyerhetünk abba, hogy mit is tanul egy jóga oktató, hiszen ez a könyv a teljes elméleti tananyagot tartalmazza. Szóval szerintem itt gyakorlati dolgokat is tanulhatunk, viszont azt is, hogyha valaki jóga oktató szeretne lenni, azt az oldalát is láthatjuk annak a bizonyos érmének.
Nagyon szépen köszönjük, Laci.
Köszi, Roli.
Ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness végéhez. A mai Kultúrfitness első órájában a Magyar Batthyány Alapítvány elnökével, Batthyány Schmidt Margóval, és a mai Kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig Molnár Karesz és Nagy Richard musical szerzőkkel beszélgettem. És mára ennyi. A következő órában a stúdió már Fekete Laci kollégámé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét, hello!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.